Kedves gyülekezet, keressük meg az áhítat szerinti igét, amely a délelőtre meg van jelölve. János evangéliuma 8. fejezet, első 12 versét olvasom fel. János evangéliuma 8. rész, első versétől a 12. versig. Az igeolvasás után megkérem Rickó József testvért, hogy imádkozzon velünk. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A témánk az ezen a délelőttön: az Úr igazságosan ítél. Ha tudjuk, hogy van egy igaz bíró, akkor bizalom van az ember szívében, az emberek szívében. Mert úgy gondolja az ember, hogy semmi jogtalan dolog nem történik, hanem csak jogos dolgok történnek, és hát ami jogos, ami igazságos, azt megkapja az ember, és aszerint történnek a dolgok. Azt mondja Pál apostol a korintusi levélben, hogy nekünk mindnyájunknak, mondja a korintusi gyülekezetnek, gyülekezeti tagoknak szól, akik már Krisztusban hívők, elfogadták Krisztus kegyelmét, mint megváltó szeretetét. Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindenki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. Proféciákból is tudjuk, hogy el fog jönni az igazságnak a napja, és azt mondja Pál apostol szintén a korintusi levélben, hogy én nem ítélek el senkit, meg a római levélben is mondja, és én nem is akarok elítélni senkit, mert az ítéletet az Úr magának tartotta fenn, és tartja fenn. Minden esetre a gyülekezet azért van, a közösség azért van, hogy szeretettel, mentő szeretettel hajoljunk le ahhoz, aki botlott, aki vétett, és igyekezzünk helyre állítani, helyre tenni. A végső igazságot azonban maga az Úr fogja kimondani. Nagyon érdekes és nagyon különleges és csodálatos. Ez személyben ő a kegyelem szerzője is, és ő egy személyben lesz a bíró, aki ítéletet tesz. János első evangéliuma első részében olvassuk, hogy a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. És olyan nagy szeretetben van részünk, hogy ki sem beszélhetjük, hogy már az ő igazsága, ha elért bennünket, a szívünk legmélyéig, ahogy mondja a zsidók között levél az ízeknek, velőknek megoszlásáig, ő megítéli az embert, de nem azért, hogy elvessen, hogy elkárhoztasson, hanem azért, hogy járuljunk a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ezért Dávid is azt mondja egy alkalommal, amikor Isten büntetését kell neki elhordoznia, hogy essem inkább az Úrnak a kezébe. Ne emberek kezébe essem, hanem essem inkább az Istennek a kezébe. Mert Dávid is azért abban bízott, hogy hát az Isten kegyelmes. Ez ige fényében próbáljuk megfigyelni egy kicsit Dávidot. Mert tudjuk, hogy ő mint király is beleesett ebbe a bűnbe, amiről itt olvasunk. És emiatt súlyos következmények voltak az életében, de Isten elküldi hozzá Nátán prófétát, és hát a próféta nagy dilemmával közeledik. Az Úr elé vitte az egész dolgot, hogy hogyan mondjam meg én egy királynak azt, hogy ő bűnt követett el, mégpedig súlyos, nagyon súlyos bűnt, házasságtörést követett el. Hogyan mondjam meg neki? És akkor mond egy példabeszédet, hogy volt egy szegény ember, akinek volt egyetlen egy báránykája, és a gazdag ember elvette tőle. Ez az egésznek a lényege. És akkor fölháborodik Dávid, és azt mondja, hogy annak az embernek meg kell halni. Azt mondja Nátán próféta, hogy te vagy az az ember, aki ezt megtetted. Mert öltél, gyilkoltál, házasságtörést követtél. Te vagy az az ember, aki ezt megtetted. És akkor Dávid összeomlik, és azt mondja, hogy vétkeztem. Nem tud semmit mondani, csak ennyit, hogy vétkeztem. Belátja. És rögtön hangzik a felelet rá, a prófétán keresztül az isteni felelet, az Úr is elvette a te bűnödet. Mert Istennél készen van a felelet, készen van a válasz, készen van a megoldás az összetört szívet, nem hagyja úgy, ahogy mondja a próféta, hogy a megrepett nádat még nem zúzza jobban szét, pislogó gyertya belet nem oldja ki, hanem meggyógyítja. Ez az isteni mű. És ez teljesedett ki Jézus Krisztus szolgálatában, munkájában, váltság halálában, kereszt halálában. És És ebben gyönyörködhetünk ez ige alapján is. A Biblia szerint a házasság szent dolog. És ezt meg kell becsülni, aki házasságban él, ezt értékelni kell, mert Isten döntése szerint egy férfi és egy nő, akik hűséget fogadtak Isten előtt, az többé nem két test, hanem egy test, összetartoznak. És így, amíg a férfi él, vagy az asszony, addig összetartoznak. Csak a halál tehet különbséget köztük. És ha bármelyik elválik, egy erőszakot követel, akkor azt mondja az ige, maradjon úgy. Egy felmentést ad az ige. Jézusnál olvastuk azt, hogy a paráznaságot kivéve, a házasságtörés kivéve, talán ez oldja fel az asszonyt vagy a férfit, hogy máshoz mehet, de ott is talán inkább még várni kell, és imádkozni kell, és nem kell elsietni a dolgot, és meg lehet bocsátani. Tudok egy lelkipásztorról, aki ilyen helyzetbe került, nem olyan régen, itt Magyarországon, és ő egyenlőre ilyen várakozó állásponton van, mert a felesége elhagyta, és várakozó állásponton van. Hát bizonyára neki is át kell értékelni dolgokat, hogy ő is nem tette hibát, de a felesége erőszakot követett el ellene, hiszen megtörte, szétzúzta ezt a figyet, és ott hagyta őt. De vár, egyenlőre várakozó állásponton van. A törvény viszont nagyon szigorú volt, a Mózes törvénye rendkívül szigorú volt, és törvény szerint a házasság törőket meg kellett kövezni. Tehát éppen ezért kiáltott fel Dávid, amikor elmondja neki Nátán a történetet, hogy meg kell halni annak az embernek. Jézustól azt várták a farizeusok, az írástudók, hogy tegyen eleget a mózesi törvény előírásának. Mert ezt mondta a mózesi törvény, 3 Mózes 20.10-ben, ha valaki férjes asszonnyal egyesül, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon mind a férfi, mind a nő. 3 Mózes 20.10. És Isten azt mondta, hogy legyetek én előttem, saját népének mondja Isten, legyetek én előttem szentek, mert én az Úr szent vagyok, és elkülönítettelek benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek. 3 Mózes 20.16. Isten Izrael népét kiválasztotta a népek közül, különösen a kánáni népek nagyon romlottak voltak, és Isten szentséget követel tőlük, és ma is az Úr elvárja ezt az ő gyermekeitől. Ajánlom elolvasásra az 1 Korintus 7-et a testvéreknek, ugye ez az elmúlt hét volt a házasságnak a hete, sok olyan igét is olvashattunk, és azt hiszem ebből az igéből is voltak idézetek. Az 1 Korintus 7-ben gyönyörűen kifejti Pál apostol azt, hogy mi a házasságnak a lényege, és hogyan kell élni azoknak, akik házasságban élnek. És én különösen gyönyörködöm abban az apostoli kijelentésben, hogy csak ilyen saját egyéni akcióból senki ne kövesse el azt a nagy hibát, hogy megfossza magától a saját férjét vagy a feleségét, mert ez bűn, hiszen Isten egy házasságra, egy testi, lelki, szellemi kapcsolatra, harmóniára teremtette az embereket. Azt mondja Pál apostol, ha csak közös megegyezéssel nem teszitek ezt, hogy tartózkodtok a testi kapcsolattól egy időre, hogy ráéljetek jobban a imádkozásra és a bőtölésre, de utána ismét térjetek együvé, hogy az ördög, a sátán meg ne kísértsen benneteket. Tehát az is nyilvánvaló ebből az igékből, hogy mindezeket érdemes újra átolvasgatni és komolyan venni. A 1. Korintus 7-ben Pál apostol azt mondja, hogy van, amit én mondok csak nektek, én ajánlok, mint apostol, viszont némely dolgokra azt mondja, ez pedig az Isten törvénye, Isten akarata. Ez nem változott, ez maradandó, ez állandó. A legjobbat akarta Pál a korintusi gyülekezetnek. Tehát olvasgassuk el újra és újra ezt az 1. Korintus 7-et. A farizeusok és az írástudók Jézust próbára tették. Úgy is mondhatnám egy más szóval, hogy megkísértették. Hát szinte nem tudták, hogy kit kísértenek meg, mert lényegében az Istent kísértették, hiszen ott nagyobb volt, mint Salamon, vagy nagyobb volt, mint akármelyik proféta, ott maga a Krisztus volt, a Mesiás, az Istennek a fia. Tehát az Istent kísértették. Mit tesz Jézus egy ilyen helyzetben? A cselszövés egészen világos volt. Azt akarták, hogy Jézus mondjon ellent az Isten törvényének, a Mózes törvényének. És így a népet fellázíthassák, szembefordíthassák Jézussal. Ez a szándékuk azonban nem sikerült. Itt megjegyzem, hogy minden mai napig a romlott emberi szív azt lesi, hogy vajon talál-e valakit, aki rosszabb, mint ő maga. Mert úgy gondolja, hogy a másik nagyobb bűne mentesség az ő sajátjára. Miközben vádol másokat, elítél másokat, elfelejtkezhet a saját hibáiról, bűneiről, saját gonoszságáról. Ez azonban Isten előtt hamisság, sőt, álnokság. És ez nem megoldás az ember számára. Tehát visszatérve, ha Jézus hagyja elmenni ezt az asszonyt, akit házasság törésen kaptak rajta, akkor törvénytelenséggel vádolhatják Jézust. Ha viszont az asszonyt halálra ítéli Jézus, vagyis azt mondja, hogy kövezzétek meg, már ott vannak a kövek a kezükben, halálra ítéli, akkor ellensége, mondhatják nyugodtan, hogy ellensége a római birodalomnak, és nem irgalmas, kegyetlen, mindenképpen vád alá helyezték volna Jézust, mert hiszen abban az időben már halálos ítéletet csak a rómaiak mondhattak ki. Tehát amikor a zsidók törvénye szerint is valakit, például Istvánt megkövezték csak úgy, ezzel a vezetők saját fejükre gyűjtötték a rómaiak haragját, mert nem volt szabad ezt már megtenni a zsidóknak, mert ez az önrendelkezési jog már meg volt vonva tőlük. Ezért viszik Jézust is a Pilátushoz, és azt mondja Pilátus nekik, hogy hát ítéljétek el a ti törvényetek szerint. És akkor azt mondják a zsidók, de mi nekünk nem szabad senkit halálra ítélni. Nem szabad nekünk senkit elvetni, elkárhoztatni. És akkor ugye, hát Pilátus kényszerül egy olyan helyzetbe, hogy ő mondja ki a halálos ítéletet Jézus felett. Mit tesz Jézus ebben a helyzetben? Hát nem siet el a választ. Ez tanulság lehet a számunkra, testvérek, hogy legyünk meggondoltak. Mert valamikor mi is, minket is állítanak az emberek, meg talán az élet is nehéz helyzet elé, válaszadás elé, hogy választ kell adnunk valamire, hát ne siessük el. Jézus a porba írt, lehajolt és a porba írt. Ne siessük el a választ. Gondolkozzunk. Gondoljunk arra, hogy mit mond az Isten igéje. Vajon mire tanít minket a kegyelem evangéliuma? Ne siessük el a dolgokat. Imádkozzunk. Hogyan akar bennünket Isten vezetni, irányítani? Jézus a porba ír. Sokan már ki is találták, hogy mit ír a porba, de a Bibliában nincs benne, hogy mit ír a porba. Ez titok. Némelyek azt mondják, hogy hát lehetséges, hogy az asszony bűneit írta a porba. Vagy pedig a farizeusoknak, az írástudóknak a bűneit írta. A porba. De hát tudjuk, ha valamit a porba írunk, akkor azt egy mozdulattal el lehet törölni. És már nincs is. Nagyon beszédes. Nem tudjuk, hogy mit írt a porba. Azonban az írástudók nem tágítanak, hanem újra és újra erőltetik. De mondjál valamit. És amikor látja Jézus, hogy nem tágítanak, akkor azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek nem bűnös. Mit jelent ez, testvérek? Ez konkrétan azt jelenti, hogy saját maguk elé állítja őket, saját lelkiismeretükre appellál, mert a bűnös csak igaz ember ítélheti el, aki igaz. Ezek szerint nem voltak igazak egyikük sem, és a saját lelkiismeretük megszólalt, azért tudták ám az írásokat ezek az írástudók, nagyon tudták, ők másolták is az írásokat, meg magyarázták is. Rendkívül, hát szinte a törvényeket betéve tudták. Ezek mesterek voltak. ezek olyanok voltak, mint mondjuk manapság is egy tanult rabbi, aki ismeri az írásokat, vagy egy jó lelkipásztor, aki szinte kívülről tudja az egész Bibliát idézni, vagy egy jó bíró, aki a világi törvényeket pontosan tudja, és nem lehet kitérni előle, akárhogy is beszélnek az emberek, és mondanak mindenfélét. Jézus azt mondta, hogy hát aki nem bűnös, az vesse rá az első követ. És elmentek mindnyájan. Kedves testvérek, ebből le kell vonnunk egy tanulságot a magunk számára. Ez elég kemény tanulság lesz most, nekem is, mindnyájunk számára, de le kell vonnunk. Isten nem azért választott ki bennünket, hívőket, és nem azért igazított meg bennünket, mert különben bűnösök vagyunk, ha úgy azt nézzük, hogy csak így magunkat nézzük, mint emberek, akkor mindnyájan bűnösök vagyunk. Tehát nincs jogunk elítélni az embereket. Amikor Isten nekünk is kegyelmet adott, és irgalmat adott, és megbocsátott nekünk, akkor ezt nem azért tette, hogy mi beüljünk a bírói székbe, és elítéljünk másokat, hanem azért tette, hogy ha minket is Jézus vére által megigazított, és azt mondja, most már igaz ember vagy Krisztusban, hogy segítsünk másokat is erre az igazságra eljutni. Segítsünk a kereszthez, hogy oda jussanak el. Hát Jézus elítélhette volna ezt az asszonyt, lényegében azt mondhatjuk, hogy tehát Jézus a törvényt helyben hagyta. Változtatott Jézus a törvényen, hogy ez az asszony nem méltó a büntetésre? Nem méltó a halálra? De Pál apostol is azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Jézus nem változtatott a törvényen. Helyben hagyta a törvényt. A törvény az megáll. Azt mondja maga Jézus is, hogy egy jóta, egy pontot sosem múlik el a törvénynek a lényegéből, amit az Isten kijelentett. Az igaz. Jézus a lelkiismeretükre appellál. Megtehetitek ezt? És úgy látták, hogy nem tehetik meg. Kihullottak a kövek a kezükből, és mindjárt elmentek. Fölhangzik a nagy kérdés, hol vannak a te vádlóid? Senki nem vádol téged? Senki, Uram. Én sem vádollak téged. Hát akkor Jézus csak úgy elbocsátja ezt az asszonyt? Nem, nem egészen. Azt mondja, nem vádollak. Vagyis kegyelmet ad neki. De hozzáteszi, menj el, és többé ne vétkezz. Vagyis ezt az életmódot, ezt az életvitelt ne folytasd tovább. És én hiszek abban, hogy amikor Jézus ezt mondta, ő belelátott, mert a szíveknek a ismerője, vizsgálója, és látta ennek az asszonynak az összetört szívét, de ugyanakkor nagyon határozottan odahelyezi, többé ne folytasd ezt az életmódot. Így bocsátja el az asszonyt. És ez egy tökéletes megoldás. Nem azért bocsát meg az Úr, nem azért halt meg a kereszten is, és szerzett bűnbocsánatot, hogy mi elmenve tovább folytassuk a régi életünket, hanem azért halt meg, és azért támadott fel Jézus, hogy mi új életben járjunk. Nem ránk hullottak a kövek, idézőjelbe, árpit értelemben mondva. Őre hullottak a kövek. Őt kövezték meg helyettünk. Ő halt meg a mi bűneinkért, Ézsaiás 53 szerint. Helyettünk, miattunk, érettünk, szenvedett. Gyalázói, gyalázásai hullottak reján. Őt ítélték el helyettünk. Őt ostorozták meg. Az ő fejére tettek tövis koronát, és őt feszítették keresztre. Ezért nekünk nem kell meghalni. Élhetünk. De szívünkre helyezi az Úr, hogy új életben járjunk. Ezért olvastam fel a 12. verset, mert valószínű, lehet, hogy nem éppen ott azonnal hangzott el, de valószínű kicsit később hangzott el, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Azt akarja az Úr, hogy az ő világosságában járjunk. Ez az asszony is, akiről szó volt, akit meg akartak kövezni. Te is, én is, mindnyájan, mert ő a világ világossága. Vannak emberek, akik, ahogy mondja János evangéliuma másik helyen, hogy bár megjelent a világosság, de mégis nem akarnak kijönni a világosságra, hogy le ne lepleződjenek az ő cselekedeteik. De aki az Úr szerint akar élni, mert megértette, hogy csak úgy érdemes élni, az Urat követve, az kijön a világosságra, még akkor is, ha lelepleződnek a cselekedetei, de az Úr megbocsát, az Úr megkegyelmez. Hát így érdemes elmenni Jézustól, mert ez egy csodálatos ajándék. Megfigyeltem a samáriai asszony történetét is. Ő azt mondja ennek az asszonynak, a samáriai asszonynak Jézus, hogy 5 férjed volt, a mostani pedig nem férjed. Tehát eléggé különleges helyzetben élt ez az asszony. Jézus mégis ember számba veszi. Nem mocskolódik, nem fordul el tőle, hanem ember számba veszi. Sőt, mit mond ennek az asszonynak, hogy ha tudnád ki az, aki veled beszél, akkor te kérted volna őt, és ő adott volna neked élő vizet. Az örök életre buzgó élő vizet ajánlja ennek az asszonynak. És nem ítéli el, hanem kegyelmesen, szeretettel, jó indulattal beszél vele. Végül az asszony eljut a mesiás hitre, és boldogan megy be a városba, és nem szégyelli még a bűnét se, hogy megmondott nekem mindent. Mert úgy tudott vele beszélni Jézus. Hogy tudott beszélni Jézus a Zákeusokkal, a Zákeussal, meg a többiekkel, akik vámszedők voltak, akiktől mindenki elfordult. Hát úgy tudod beszélni, és úgy, hogy érezték az ő szeretetét, hogy azoknak a szíve kezdett megváltozni. És föláll egy Zákeus, és azt mondja, hogy hát, amit elvettem veszekedéssel, 4 annyit adok helyébe a törvény szerint, egyébként meg minden vagyonom felét a szegényeknek adom. Hát hogy tudott megváltozni ez az ember így? Nem tudunk megváltozni egyikünk sem. Csak Jézus, ha ő vele vagyunk, ha őt halljuk, ha az ő szeretetének a légkörében élünk, akkor tudunk megváltozni, Akkor tudnak megváltozni körülöttünk az emberek is, hogyha mi Jézust tudjuk képviselni. Segítsen az Úr erre, engem is, mindnyájunkat. Amen.